Nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket itt a Beltalan gyülekezetben, a Míma házunkban. És ugye akik járnak gyülekezetbe, azok tudják, hogy egy nagyon szép negyed évünk van, mivel a Zsoltárok világáról tanulunk a szombatiskolán. És szerintem ez egy nagy áldás, hogy most Judit nekünk egy zenész szemével fog a Zsoltárok világáról beszélni. Nem tudom, hogy ismeritek-e, Tóth Judit fog nekünk előadni, aki komoly zenész, illetve a Szula Szripkula Teológiai Főiskolán, ugye tanítasz még, Judit. Tehát ő fog nekünk beszélni a zsoltárokról, és ha megengedsz nekünk egy személyes észrevételt csak, vagy egy gondolatot, hogy mi a szólára jártunk, és mi nagyon-nagyon nem szerettük a komoly zenét, és hát ugye, mint szabadon választható tantárgy felvettük a Biblia és a zene tantárgyat, és én őszintén mondom, hogy egy élmény volt. Élmény volt tanulni, sokkal többet tanultam, mint fő tantárgyra, de teljesen másképp nézek most már a Bibliára és a zenére, mert egy picikét kaptunk a te tekintetedből. És én remélem, hogy ezt most át fogja tudni adni nektek a Judit, úgyhogy nagyon sok élményt és áldott délutánt kívánok nektek.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon. Onnét jött a felkérés valóban, hogy ha Zsoltárok könyvével foglalkozunk, akkor nézzük már meg egy zenei oldalról is, és hát ki tudna erről talán jobban beszélni, mint az, aki maga is zenész. Hogyha mondjuk azt mondják nekem, hogy mi jut eszembe a Zsoltárokról, akkor mindenképpen az, ami valamennyiünknek, hogy ott van Zsoltárok könyve, ugye, tehát a Bibliának a leghosszabb könyve olyan értelme, hogy 150 fejezetre oszlik, ugye 150 ének található benne. De hát mint zenész nekem azért sok minden eszembe jut, például az, hogy a középkorban tulajdonképpen ezek a zsoltárok éltették a kereszténységet, egy alap volt, hogy a zsoltárokat énekelték, ugye a szerzetesek, mint a keresztények úgy általában, az őskeresztény időktől kezdve. Aztán később pedig, hát ugye a műzenével együtt ez a különböző zsoltároknak a feldolgozásai, akár Sütre gondolok, például van egy ilyen, hogy dávidi zsoltárok műve például, vagy előtte még Palesztinát is mondhatnám, neki is vannak zsoltár feldolgozásai, de hát mind a mai napig tulajdonképpen minden nagyobb szerző vette a fáradtságot és megzenésített többet közülük, akár úgy, hogy közvetlen a zsoltárról nevezte el a műveit, mint például Mendelssohn, hogy van neki 42. zsoltár, 95. zsoltár, stb. Van, aki meg kicsit rejtette be, mint mondjuk akár Schütz is a temetési szertartásokra írt zenében, vagy például Brahms a Német Requiemben, aki ezt a Schütz-i hagyományt folytatta. Több zsoltárt is belevett a Német Requiemjébe, és pont a középpontjában 84. zsoltár részleteit tette, ami szintén magáért beszél, hogyha majd egyszer erről is beszéltek, nagyon szívesen elmesélem, hogy miért. Nos, de hát akár Stravinsky zsoltár szimfóniáit sem említhetném, ugye a 39., 40., 150. zsoltárból dolgozott fő részleteket, tehát, de modernebbeket is lehetne mondani, de a lényeg az, hogy mind a mai napig közkézen forognak ezek a zsoltárok, akár úgy, hogy olvassák az emberek. Például nemrégen olvastam egy zsidó munkát, amiben írja a szerző, őszintén bevallja, hogy jó lehet a kötubim, tehát a legolvasottabb iratok között, vagy a legfontosabb iratok között van ugye egyrészt zsoltárok könyve, aztán énekek éneke, de, és jobb könyve, ez a három, ezt igazság iratainak is mondják egyébként, de azt mondta, hogy hát az az igazság, hogy mi nem olvassuk a Dániel könyvét sem, mert hogy arámi részek vannak benne, meg ez sem, meg az sem, de még a példabeszédek könyvét sem olvassuk, de a zsoltárokat olvassuk. De vajon miért? Mi az oka annak, hogy mind a mai napig a zsoltárok, hogyha fölcsapjuk a Bibliát, az sokunkhoz olyan közel áll? Mi az oka annak, hogy visszatérünk hozzá, és úgy gondoljuk, hogy ez érték számunkra? Először, mint ember szólnék, aztán, mint zenész. Én azt gondolom, hogy alapvetően ennek két oka van, főleg, hogyha összehasonlítjuk az ókori kultúrák hasonló hát zsoltárra, hogy így mondjam, mert ugye ilyen Isten dicsőítő himnuszok, mert ezekről van szó gyakorlatilag, bár sok egyébről is. Ez egészen a korai kultúráktól kezdve létezik, tehát a sumér-akkád kultúrában épp úgy léteztek ilyen, úgymond Isten dicsőítő himnuszok, Isten tisztelethez tartozó, az Istenüket hódulati énekben dicsőítő énekek, tehát ez nem újdonság, hogy így mondjam. Ami az új a számomra két dolog. Az egyik az, hogy nagyon személyesek ezek a zsoltárok. Tehát olyan belső érzésekről árulkodnak, például Dávid esetében, ami egy korábbi himnusztál, vagy egy más ókori himnusztál elképzelhetetlen. Tehát, hogy mondjuk a saját legbelső vívódásait feltárja, vagy az, hogy ő már tényleg azt kívánja, hogy tényleg átkozza meg, vagy verje meg a Jóisten az ellenségét, szóval, hogy odáig elmegy, és ilyen átok Zsoltárba tör ki valaki, vagy, de aztán a végére megnyugszik, és Isten kegyelmébe bízva azt mondja, hogy legyen meg az ő akarata. Vagy a belső vívódásait, vagy hogy mennyire szánja, bánja a bűneit, szóval ez azért elég párjátítkító, tehát egyrészt ez a személyes hang, a másik pedig az, hogy egy olyan Istenhez szólnak, akivel élő kapcsolatban vannak. Ez a kettő persze teljesen összefügg, tehát az ember ahhoz tud igazán őszinte lenni, és annak tudja kitárni a szívét igazán, aki emberileg közel van hozzá, tehát aki úgy gondolja, hogy megérti, aki segíteni tud, aki elfogadja őt olyannak, amilyen per pillanat, aztán persze majd segít a másik kihúzni őt a sárból, ez az emberi kapcsolatokban, és azt hiszem így van. És ezekből a zsoltárokban mindig egy ilyen rendíthetetlen hit sugárzik. Tehát egy olyan hit, ami bearanyozza még azokat a abszolút negatív gondolatokat is, amik egyébként adott esetben joggal kerítik hatalmába a zsoltárírót. Ugye gondolhatnánk arra, hogy a zsoltárok könyvében a feliratok alapján 13 zsoltárnak Dávid valamelyik élethelyzetére való utalás történik. Tehát konkrétan tudjuk, hogy milyen élethelyzetbe írta. Hát van aztán olyan, hogy például Saul üldözi őt, és hát halálra keresi, és mennyire hát megrémült, mert tényleg sokszor egy hajszán múlik az élete, és tudja, hogyha elkapja Saul, akkor kegyetlenül megöli. És hát gondoljunk bele, hogy ezeket a zsoltárokat ugye megírja Dávid, a kesergését, a félelmeit, a könyörgését, a kegyelemért, ugyanakkor magasztalja a Jóistent, már előre hálát mond azért, hogy meg fogja őt segíteni. És gondoljunk bele, hogy amikor már Salamon a király, hiszen ezek templomi énekek is, tudjunk róla, hogy a zsoltárok könyve az nem pusztán imakönyv, vagy zenei oldalról nézve mondjuk egy kotta nélküli énekes könyv, hanem ez egy liturgikus könyv, tehát egy olyan könyvgyűjteméről beszélünk, amelyiket liturgikus célból gyűjtöttek össze. Na most nyilván előbb keletkezett sem, mint ahogy mondjuk a salamoni templom felépül, hiszen előtte kergette meg Saul Dávidot, mielőtt még király lehetett volna, bár tudta, hogy ő neki kéne lennie. És később aztán Dávid adja az éneklőmesternek az én hangszereimmel, ugye sokszor olvassuk ezt a feliratot, és hát ez azt jelzi, hogy amikor már nem is ő a király, hanem a fia Salamon, és ugye a templomban éneklik ezeket, nem tudom, belegondoltunk ebbe, hogy amikor ezt úgy hittel éneklik az énekesek, akkor azért bele kellett, hogy éljék magukat abba a helyzetbe, hogy hát Dávid azért tényleg az életért küzd, és a Jóistenhez fordul. Tehát, hogy egy olyan életveszedelemben van. És hát ez sokunknak lehet akár, hát közvetlen vagy közvetett sorsa most vagy a jövőben, tehát nem lehet tudni, és hogy mégis rendületlenül lehet hinni. Tehát nem véletlen, hogy ezek az énekek össze lettek gyűjtve, és kanonizálva lettek. Mindazonáltal, hogyha megnézzük a 150 Zsoltárt, akkor azt látjuk, hogy kb. 72-73-at ír Dávid, tehát kb. A Zsoltárok könyvének az első felét durván. Aztán a többi ismert szerzők azok gyakorlatilag a kortársai, méghozzá tehát az énekmesterek, hogy így mondjam, egy kivétellel, ugye Mózes, aki korábban élt. Na most azért nem mindegyik keletkezett ebbe a fénykorba, nem mindegyik zsoltár. Ezt onnét is tudjuk, hogy például a 137. zsoltárban, hogy arról van szó, hogy hát Babilonban vagyunk, és hát fűszfára aggattuk a hangszerünket, a hárfánkat is, hogyan énekelhetnénk, ugye éneket idegen földön, stb. Tehát ez nyilván, hogy későbbi történés. Ugye 1000 körül járunk, az meg ugye 605-535-ig volt ugye a babiloni fogság, mint tudjuk. Tehát ez időben nem jön össze. Tehát látszik, hogy különböző korokból lettek összegyűjtve ezek az énekek. Mózes meg hát jóval ugye Dávid előtt élt. Ráadásul egy csomónak nem is tudjuk a szerzőjét, hogy kicsodák. De akikről tudjuk, hogy kik, azok is úgy tűnik, hogy, és ez a másik, ami fantasztikus a dologban, hogy hiteles emberek. Dávidról lehet tudni, mert a botlásai ellenére azért Dávid Isten szerint való király, ezt nem én mondom, hanem a Jóisten, és a Jóisten viszont őszinte annyira, hogy elmondja a botlásait is, hogy mit csinált helytelenül, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy mélyen megbánja Dávid, és ezzel is példát mutat nekünk, tehát nem véletlenül kerülnek bűnbánati hálaénekek is a gyűjteménybe, tehát nem csak ilyen dicsőítő himnuszok, hogy így mondjam, ilyen doxológiai dologok. Bár kétségtelen, hogy az, hogy öt részre osztották Zsoltárok könyvét, Mózes könyvéhez hasonlóan, és mindegyik ugye egy Isten dicsőítő Zsoltárral zár, aminek a legvége ugye a 150. Zsoltár, ez nem csak az 5. egységnek a zárása, hanem ugye az egész Zsoltárok könyvének, de ott egy teljes nagyszabású Zsoltár áll a végén. De ennek ellenére, szóval, illetve ezek mellett látjuk, hogy nagyon színes a paletta, tehát hogy kik írják és miért írják. Hogyha megnézzük a további szerzőket, akkor ugye Salamon is írt ott Zsoltárt, sőt a Biblia azt írja, hogy 1005 éneket is írt. Hát, hogy ezek hova vesztek el ott az idő homályába, azt nem tudjuk, mert hogy ezekről nem tudunk. De akikről tudunk, például Kórá fiai, vagy ugye Haszáf Zsoltára is 12 van a Zsoltárok könyvében. Tehát ez mutatja, hogy kik voltak ugye ezek az énekmesterek, ugye nézzük már meg, kik szolgálhattak egyáltalán az úrházába. Ugye papokként tudjuk, hogy a léviták, de nem csak a léviták, lévita papok szolgáltak ott, hanem lévita énekesek. Pontosabban csak lévita énekesek szolgáltak, és csak lévita hangszeresek. Erről Dávid rendelkezett, mégpedig akkor, amikor egy nehéz helyzetből kimenekültek, önértem, hogy ugye eltűnt a frigyláda, és aztán megkerült, és akkor hát nagyon boldog volt ugye Dávid és a nép is, mert ez azt jelentette nekik, hogy végre velünk az Isten, hiszen itt van a frigyláda, és akkor a sátorba helyezték, ugye akkor még nem létezett a salamoni templom, és akkor ezzel kezdődött, hogy az állandó zenei szolgálatok beindulása. Tehát Dávid nevéhez fűződik, és jellemző, hogy ő az összes énekest, és aztán később a hangszereseket is Lévi törzséből választotta ki. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Dávidnak nagyon fontos volt amellett, hogy rátermett zenésznek, énekesnek kellett lennie, aki szolgált az Isten házába, de amellett az is nagyon fontos volt, és ugyanilyen elvárás, hogy szent életű legyen. Olyan ember, aki lehetőleg olyan családban nő föl, amelyik az Isten szolgálatát tartja a legfőbb feladatának. És ugye a léviták törzse végül is ez volt az a törzs, és innét mindjárt az is kiderül, hogy a zenei szolgálatokat nem az hitelesíti igazán, hogy milyen minőségben zenél valaki, bár az is nagyon fontos, hanem az is, hogy aki műveli, az hívő lelkületű legyen. Tehát magyarul ez megint fölveti azt a kérdést, hogy amit az ember csinál, hogy azt szívvel, lélekkel teszi-e, és hogy azt hivatásszerűen a magáinak érzi-e, tehát mondjuk zenével dicsőíteni az Istent, hogy mondjuk egy templomi énekes vagy zenész esetében erről szó lehet. Tehát a tehetség az önmagában kevés, hogy valaki jól játszik egy hangszerem. Mindazonáltal jellemző, hogy a Bibliában ugye néven nevezi, hogy kik a hát ezek a zenei előjárók, ugye Kénániás volt az énekmester, így írja a Bibliánk, és ugye ott voltak mellette a három kiemelt tanító, hogy így mondjak, Himán, Aszáf és Etán, és ugye még Jedutun társult hozzájuk később negyedikként. Himánról annyit érdemes tudni, hogy ő Sámuelnek volt az unokája, és az ő, mármint a Himánnak az unokatestvére volt Aszáf. És ez az Aszáf volt az, akit Dávid, amikor elrendelte az állandó zenei szolgálatokat, akkor Aszáfot kérte meg, hogy akkor ő rendezze a zenészek dolgát, meg az énekesekét, szóval nyilván már akkor egy kiemelt zenész volt. És akkor azért nekem úgy eszembe jut, hogy hát jó, hát egy királynak biztos vannak ilyen kiemelt zenészei, meg énekesei, de ha mondjuk belegondolok abba, hogy Dávidnak 4000 énekese volt, akkor azért az ember felteszi a kérdés, hogy oké, de mikor és hol képezték ki ezeket az embereket? Én, mint zenész kérdezem, mert most nem csak arról van szó, hogy egyfajta hangot kell képezni, ugye, tehát az ember nem úgy születik, hogy egyből mondjuk opera énekes, vagy még csak úgy sem, hogy mondjuk tisztán tud énekelni. Tehát nyilván a hangját képezni kell, vagy a fiúk mutálnak, és utána mi lesz tovább, hogy tudjuk, hogy ez egy folyamatos képzést igényel. És hát mint zenész azért, hogy engem különösen érdekelt, hogy meg a zenészek is, hát hogy honnét a csodából kerültek oda, mert ugye a Bibliában le van írva például a templomi zenekar is, tehát kiderül belőle, hogy 6 ilyen kinnor játékos volt, tehát ilyen landféle, és 8 ilyen hárfaféle, tehát alapvetően pengetős hangszerek voltak, de aki már próbált játszani ilyen húros hangszereken, mint én a hegedűn, én azon próbálkozok most már egész életem át, és már több évtizede, akkor ezt tudja, hogy ez nem egy egyszerű műfaj, szóval megtalálni a megfelelő hangot a megfelelő helyen. Bár Bach azt mondta, amikor megdicsérték, hogy milyen szépen orgonál, azt mondja, hogy semmi különös, a megfelelő hangot a megfelelő időbe kell játszani. Oké. Okay. Na de, hogyha az ember megtalálja azt, hogy pengetős hangszer, szerintem nehezebb húros hangszer, mint egy orgonán, de köztünk szólva. Persze, hogyha azt mondom, hogy 4 szólamú, meg hogy vezessük a szólamot egyenként, akkor már nem annyira egyszerű a dolog. Szóval visszatérve, hát akkor azért fölmerül az emberbe a kérdés, hogy ugyan már hol képezték ezeket a zenészeket. Engem tényleg foglalkoztatott, és hogyha visszapörgetem, akkor ugye egyel visszább, akkor az derül ki, hogy amikor Kánaánba letelepednek, akkor ugye megalapítja Sámuel a profita iskoláit, amiben költészet, irodalom, történelem, szenttörténelem mellett zenét is tanulnak, tehát énekelni mindenki, és a jobbak, azok pedig hangszerjátékot is tanulhatnak. Na most a hangszerjáték az meg ugye úgy működik, hogy nem az ember az iskolába gyakorol, bár kivétel a konzisok, mert szegények azok éjjel-nappalban vannak, ezt tanúsíthatom, de általában ugye ez nem így működik, hanem hogy elmegy az ember az órára, hazamegy, és ott gyakorol. Na most, ha otthon gyakorol, akkor persze többiek is nyilván nézik, hogy mit csinálsz, meg mi ez a hangszer, és akkor ugye átadhatja a tudását, rendben. De hát azért akkor is ez egy több éves képzést igényel mindenképpen, minél bonyolultabb egy hangszer, annál inkább. Tehát a Sámuel profita iskolák rendkívül fontosak olyan szempontból, hogy ezek tulajdonképpen az emberiség történetének az első nyilvános zeneiskoláinak tekinthetők. Ugyanis minden törzsből, nemre, életkorra tekintet nélkül bárki jöhetett, tehát idős, fiatal, bármelyik törzsből, férfi, nő, gyerek, teljesen mindegy, egyetlen követelmény volt, hogy vegye komolyan, tehát hogy tényleg akarjon tanulni. Nos, ez azt jelentette viszont, hogy akkor széleskörűvé vált a zeneoktatás. És amikor ugye már látszott, hogy épülni fog a Jeruzsálemben a templom, illetve Dávidnak ugye az volt a székhelye, Jeruzsálem, akkor már egyre inkább oda fókuszálódott a figyelem, tehát az ország különböző területein elszórtan épített Sámuel profita iskolák helyét egyre inkább kiszorítja a lévita képzés, tehát egy olyan zenei képzés is, ami viszont már Jeruzsálemre fókuszál, és Jeruzsálemben van. De viszont ez a profita iskolák zenei képzésére épül. Persze még itt is föltetnék a kérdés, hogy oké, de hát, hogyha még visszamegyünk időbe, hát végül is pásztornép volt ugye a zsidóság, akkor honnét a manóból voltak ilyen-olyan hárfáik, meg nem tudom micsoda, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a Jóisten egyfolytában mindig óvta őket, hogy idegen népekkel ne szövetkezzenek, ne ügyködjenek, még csak ne is házasodjanak. Szóval, hogy akkor ez hogy történhetett, hogy szedték föl ezt a zenei kultúrát? Na, akkor még egyel vissza kell mennünk, és a kulcs az tulajdonképpen egy amúgy nagyon szomorú történet, mármint az egyiptomi szolgasságuk, ugye? Tehát 400 évig Egyiptomban van a zsidó nép, és hát ott azért volt idejük arra, hogy megismerjük az egyiptomi kultúrát, és megismerték a zenét is. Hát mit jelent ez? Ugye, hogyha megnézzük a korabeli sírrajzokat, reliefeket, piramis ábrázolásokat, sírrajzokat, akkor mit látunk ezeken? Fejlett hangszereket látunk, különböző hangszercsoportoknak az együttjátékát látjuk, hogy valaki ott valamit integet a kezével, nem tudjuk, hogy valami vezénylésféle is már, mintha létezne. Aztán látjuk, hogy szépek ezek a, jól felépítettek ezek a hangszerek. Aztán tudjuk, hogy ugye vándorzenészek is voltak közöttük, hát keletről jöttek be, akik ugye ilyen pengetős hangszerekkel kísérték a játékukat, vagy a táncukat éppen csörgődobbal, és ezt megint átvették az egyiptomiak. És hát ugye a templomokban meghallhattak elképesztően nagy kórusokat is. Hát hogyha láttunk Egyiptomról filmeket, akkor tudjuk, hogy azért az egyiptomi templomok nem kisméretű valamik. Na most, hogyha elképzeljük benne, hogy egy 12 tagú kórus énekel, az úgy nagyjából el is veszik benne, ugye? Tehát el tudjuk képzelni, hogy ott azért óriási kórusok teljesítettek szolgálatot. Aztán azt is tudjuk, hogy például amikor felkelt a nap, akkor ugye a Réisten tiszteletére, ugye akkor ilyen trombitás felvonulás volt, vagy napfogyatkozás volt, akkor megint felvonulás. Szóval óhatatlanul, hogy mondjam, hát részeseivé válták, szóval látták, hogy mit használnak. És ugye ne felejtsük el, hogy Mózes, aki ugye a fáraó lányának a fogadott fia volt, és ugye minden tudományban jártas a Biblia szerint, Hát ő a művészetekben is jártas volt. Honnét tudjuk ezt? Amikor ugye megtörténik a kivonulás, vöröstengeri átkelés, kész csoda, hogy ugye megúszszák, és pont ugye az őket üldöző fáraó serege veszik ugye oda a vízbe, akkor ugye egy öröm énekbe tör ki, és aztán Miriam dobott vön kezébe, és folytatja. Hát igazából nem tudjuk, hogy hogy jutott idáig a zsidóság, mert a korabeli, hát a korabeli források előtte, hogyha még visszafejtem, akkor mondjuk csak odáig juthatunk, hogy mondjuk Lábán, amikor el akarja bocsátani Jákobot egy utólag, mikor az elmenekült tőle, akkor azt mondja neki, hogy hát miért menekültél el, hiszen ének, hegedű, dobszóval búcsúztattalak volna el. Jó. De mindesetre, szóval ott is már ilyen házi zenélésről beszél, tehát hangszerekről. Na de hát ez még bőven nem az a fejlettség, mint amit később látunk, már akár a Kánaánba való letelepedésket követően. Tehát nyilvánvaló, hogy mindezt a tudást Mózesen keresztül tudhatták meg, és ugye Jóisten utasította Mózest, hogy készítsen különböző hangszereket, például trombitákat. És ezeknek a formája teljesen megegyezett az egyiptomiakéval, pedig a Jóisten csak annyit mondott, hogy készíts nekem ezüstből, vertezüstből ilyen-olyan trombitát, az egyiknek ilyen jele legyen, olyan jele legyen, azt is megmondta, hogy micsoda, hogy ezzel hívd csatába őket, ezzel visszavonulót fújni, mindegyik törzsnek külön legyen jele, tehát hogy mindegyik tudja, hogy mit kell csinálni, hogyan kell mozogni a fronton. Tehát csak az a használatára adott, használatára nézve adott utasítást a Jóisten, de az anyagára nézve nem, illetve az, hogy milyen legyen a formája pontosabban, arra nem. És hát, hogy miért nem? Hát nyilván azért, mert ezt Egyiptomból ismerte. Hát tehát Tutanhamon sírjából előkerült trombitákhoz teljesen hasonló az a Titus diadal ívén látható két trombita, amiket a Jeruzsálemi templom zsákmányai között viszel, ugye Titus serege, ugye lerombolván már a második templomot, és ugye viszi a kincseket Rómába, és ott egy-egyben ugyanolyan hosszított formát látunk, tehát ez nyilván egyiptomi mintára készült. Nyilvánvaló, hogy a többi hangszer is, de hát ebben még besegíthetett az is, hogy mondjuk tudjuk, hogy a fáraó lányát vette el többek között Salamon, és azt írja a Biblia, hogy ezerféle hangszert hozott magával. Hát én nem tudom, gondolkoztam rajta, hogy hát én nem, hogy ezerféle, de még százféle hangszert sem tudnék felsorolni, szóval nem tudom, hogy jelen világban létezik ezer hangszer a világon. Az biztos, hogy a jeruzsálemi hangszerparkot biztos, hogy nagyon fellendítette ez a hozomány, hogy így mondjam. És innétől olvassuk azt, hogy Dávidnak az egyszerűbb hangszereit helyett, azokat lecserélve, vagy amellé állítva, ő már mint Salamon, szerintem egyiptomi mintára már ébenfából készítetett hangszereket. Most az ébenfa az ilyen teljesen fekete színű fa, mint heged is mondom, hogy nekünk a fogólap készül abból, meg a végén a kulcsoknak nevezett ilyen tekerők, amivel a magasságát állítjuk be a húroknak, tehát hangolunk vele, hangoló kulcsok, mert ezek nagy nyomás alatt vannak, meg hát itt állandóan ugye játszunk rajta a fogólapon, és még így is meglátszanak az ujjunk, pedig ujjainknak a lenyomatai, tehát időnként le kell húzni az ébenfát is, tehát akármilyen kemény, azért nem tud nekünk ellenállni. Na most szóval, hogy rengetegféle hangszert készítetett Dávid is, és Salamon is a templom részére. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon kiemelt szerepük volt a zenészeknek és a zenének, tehát, hogy jó hangszereik legyenek. Egyébként ezzel mind a mai napig azt mondom, hogy nagyon sok múlik. Több zenész is van itt most köreinkben, úgyhogy megerősíthetik, hogy nem mindegy, hogy az ember kezében milyen hegedű van például, tehát milyen hangszere játszunk, azért az nagyon fontos, hogy jó legyen, minőségi. Aztán még azt is tudjuk, hogy 4000 énekese volt Dávidnak, de emellett a 4000 énekesen belül volt 288 kiválasztott, akiket 12-esével 24 csoportra osztottak. Ők voltak ilyen elit 24 kis kóruska, ezekkel külön dolgoztak, nyilván a legminőségi munkát velük lehetett végezni, és jellemző, hogy ennek a 24 kis kórusnak mind a 24 vezetője név szerint szerepel a Bibliába. Tehát ez is azért jelzésértékű valahol nekem, hogy a Jóistennek nagyon fontos a zene, tehát hogy egyrészt tényleg minőségi legyen, másrészt pedig, hogy azok az emberek is lelküket, szívüket beleadják tényleg, és a tudásukat is. Érdekes, hogy amikor a Salamoni templomot felszentelik, akkor ugye azt olvasok, hogy 120 kürtölő pap szólt egyszerre, és nagyon egységes volt a hangzásuk, mármint az egésznek, tehát az éneknek, mindennek, tehát hogy a Jóisten ugye egy ilyen füstképében ugye betöltve a templomot jelezte, hogy elfogadta az áldozatukat, és méltónak találta, és tulajdonképpen hát ez is volt a célja, tehát a zenének ugye az egyik célja mindig az, hogy a Jóistent dicsőítsük vele, a másik az, hogy hát a zene révén felerősítsük azokat a mondandókat, amiket az a szöveg megzenésítés tartalmaz. Lehet az szomorú, lehet az vidám, de a lényeg az, hogy annak a mondani valóját erősítse. Most ilyen alapon, ugye egy szöveges zene többféleképpen íródhat. Jó esetben az van, hogy a szöveg a legfontosabb eleme, és minden annak rendelődik alá. Ugye fölül van a szöveg, akkor alatta van a dallam, ugye, hogy valami melódia, hogy amire fölfűzik azt a szöveget, aztán utána jön ugye a ritmus, és hogyha több szólamúságról beszélünk, akkor harmónia, ami ugye több szólam egybehangzás, akkor hogy függőlegesen nézzük a hangokat. Nem így viszintesen. Viszintes a melódia, függőleges a harmónia. Na most nyilvánvaló, hogy egyszólamú zenékről beszélünk, ott még, tehát nyilvánvaló, hogy harmónia az kiesik, de honnét tudjuk, hogy ez hogy szólhatott, mert nyilván pontosan nem tudjuk, mert ott még nem létezett, és sajnos még a hangszerek is elvesztek, tehát csak bizonyos rajzok maradtak fönn, de hát az sem zsidó forrásban, hiszen azt nem lehetett nekik. Nem szabadott lerajzolni, szóval úgy tűnik, legalábbis a leírás alapján a zenekar hangszereiből ítélve, hogy mindenképpen a pengetős hangszerek miatt lágy hangzású kellett, hogy legyen. Igen ám, de hát néhány zsoltár feliratában azért, meg a 150. zsoltárban azért a hangszerek felsorolásánál van ilyen, hogy dicsérjétek dobbal, trombitával, stb. Na itt aztán akkor az ember elcsodálkozik, hogy hát a zenekari hangszerek között nem szerepel a dob, például akkor ez hogy van. Ott nem szerepel, de például, amit már említettem, Míriám ugye dobot vett kezébe, és ugye Mózes hála énekénél dobot használt. Hát a kezébe vette, akkor ilyen kisméretű kerek dobra gondoljunk, ami Egyiptomba szokás volt, tehát ne ilyen üsdobra, mert pláne ilyen afrikai testre rakott ilyen óriási nagy dobokra. Nyilván kisebb hangja volt, és nekünk egy zsidó rabbi mondta, Raj Tamás, aki a rádióban, a hatos stúdióban tartott egy előadást, és beletett, mert én is elmentem, pont akkor ittam a főiskola jegyzetet, és sok kérdésem volt, és szerencsére a végén lehetett kérdezni. És akkor ő mondta, hogy hát az ő dobszavuk, a tof, az hangutánzó szó, méghozzá a dob egy keretes szerkezet, amire ugye a bőrt feszítik, de azt mondta, hogy nem olyan szorosan feszesen, mint ahogy ma az üsdobra vagy a pergődobra, hanem sokkal lágyabban, és azt mondta, hogy épp olyan hangutánzó szó náluk a tof, 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 a dob szó, mint dob, 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 mint a magyar dob szó, tehát ugyanaz. Tehát ez is kifejezte, hogy nem annyira éles. Aztán egyébként, hogyha már itt tartunk, megkérdeztem tőle azt is, hogy a zsoltárokban elég gyakran előfordul a szela szó, hogy az mit jelent. És akkor mondta, hogy hát ez jó kérdés, ezt a rabbi képzőben ők is föltették a tanáruknak. Aztán mondta, hogy nem tudjuk. Azt mondta, hogy többféle magyarázat van. Egyébként én is elég sokfélét olvastam így utólag, tehát többféle irodalomban is. Hát az egyik magyarázat szerint egyszerűen szünet, a másik szerint ott vált a szólista és a kórus. Egyébként van, ahol tényleg úgy tűnik, hogy ez még úgy stimmelhet is. Például a 9. zsoltárban ugye bizonyos versek, majd nézzük meg, olyan, hogy egyes számba beszél, utána meg többes számba, szóval látszik, hogy nem az egészet kórusnak vagy szólistának kell énekelni. Tehát váltás helye lehet, vagy azt is mondták, hogy még az is valószínű, hogy esetleg valami zenekari közjáték. Tehát, hogy ott szólalt meg a trombita, és akkor ott leborultak a hívek. Na mondjuk az kétségtelen, hogy például Mózes, amit biztosan tudunk a Misnából, hogy például Mózes hálaénekét azt 5 részre osztották, vagy 6 részre osztották, és közte mindig trombita szól. Tehát a liturgia részeként, szombatonként ugye mindig elénekelték ezt a Mózes énekét, és akkor úgy, hogy szünetet tartottak, és akkor az alatt trombiták szóltak, az alatt le kellett borulni a híveknek, és amikor abban maradt a trombita szó, akkor visszaülhettek, és akkor folytatódott az ének. És ez többször megismétlődök a szám alatt, tehát egy ilyen is lehet váltás helye. Egyébként az, hogy ilyesmi gyakorlat létezett, az mondjuk Ezékiás korában is látható. Ugye ő az, aki a sok pogány uralkodó után visszaállítja a rendes istentisztelettet, és a húsvétot is, és ott konkrétan találunk erre utalást valóban, hogy megszólaltak a trombiták, és akkor elkezdték égetni az áldozatot, és a tűzáldozatot, és akkor le kellett borulni a híveknek, és amíg el nem égett az áldozat, addig szóltak a trombiták, ameddig szóltak a trombiták, addig viszont leborulva kellett maradni. Tehát jelzésértéke volt a trombitának, hogy maradjanak leborulva. Tehát ilyen mondjuk elképzelhető. Aztán hát érdekes volt az is, hogy Raj Tamás arról is beszélt, hogy ugye gyakorlatilag az énekeket, hát sőt a bibliai szövegeket, ők mindent énekelnek. Tehát kicsit olyasmit képzeljünk el, mint ahogy mondjuk recitálva, a pap elrecitál valamit mondjuk egy misén. Tehát, hogy ilyen énekbeszédszerű, de ennél sokkal érdekesebb. Mégpedig azért, mert a keleti makámelvet alkalmazták a zsidók is, éppen úgy, mint a környező népek. Ezt az Indiában rágáknak hívják, hasonló dologról szó. Nevezetesen ezek párhangból álló dallamodellek vagy képletek, tehát 2-3-4 hangból álló képletek, amelyeket szabadon variáltak az szerint, hogy hát a szöveg mit kívánt meg. Na most azt mondta Raj Tamás, hogy a 12 éves fiának már elmondta ezeket a jeleket, meg elmagyarázta ezeket a kis makámokat, meg a hozzátartozó jeleket, és ahogy tartotta föl neki az iratot, hogy amit most énekelni kellene neki, és a másik kezében mutatta a jeleket, a 12 éves fia folyamatosan tudta énekelni. Ez szerintem fantasztikus, nem? Na most mi a jelentősége annak, hogy egyáltalán énekelve mondunk szöveget? Ugye ez jó kérdés. Hát nyilván többfajta válasz van. Hát Isten tiszteleti keretben mindenképpen az, hogy emeli az ünnepélyességét. Tehát, hogyha valamit az ember prózában mond, vagy elénekelve, az biztos, hogy más hatású. Tehát az ének, a zene, az betölti a teret. És azt hiszem, hogy jobban részesévé válik az ember annak, amit hall. Másrészt ezzel lehet egy kicsit a szöveget értelmezni, még világosabbá tenni, hát bizonyos dolgokat kiemelni. A zene mindig erre is jó. Tehát, hogy valamilyen elemét a szövegnek kiemelje, értelmezze. Na most ez engem eléggé meglepett, hogy ezt már ilyen fiatalon el lehet sajátítani, de ez ténykérdés. És hogy miről beszélek, akkor mindjárt meg is mutatok egy ilyen idézetet. Az első, az prózában mondja el a Bibliának a kezdő sorait, nevezetesen Mózes első könyve első fejezetének a legelejét, ahogy kezdődik a Szentírás. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen volt és puszta, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Na most hallgassuk meg először prózába, héberül, utána pedig ugyanazt énekelve. Mindjárt meghalljuk a különbséget. Ha már zenéről beszélünk, akkor már hallgassunk is zenét.
Bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-a-aretz hayta tohu va-bohu ve-choshech al-pnei toho. Ve-ruach Elohim merachefet al-pnei ha-mayim. Ve-yoma Elohim yehi or. Ve-yehi.
Zenében. Elég bonyolult ének, hogyha meghallgattuk, tehát ez szerintem elég nehéz lenne egy visszaadni kórussal, vagy így többeknek egyszerre. Szóval ez mindenképpen egy kitartó munkát feltételez, hogy ezt meg lehessen tanulni. Na most ezt könnyebb elképzelni mondjuk egy olyan keretben, hogy a templomba ugye a kórus próbákon ezt megtanulják, sokszor ismételgetve, meg kiemelve, hogy te itt hibázol, te ott nyújtod el, te nem vagy elég gyors, stb. Tehát ez ilyen műhelymunkákat meg lehet csinálni, pláne kisebb csapatban, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy milyen érdekes, hogy egy-egy kis kórusban 12-en voltak. Ugye a modern pszichológia azt mondja, hogy 12 fő az, amellyel még érdemben lehet foglalkozni, tehát amikor egy tanár egy csoporttal foglalkozik. Jézusnak se véletlenül volt 12 tanítványa, nem 11 és nem 13, hanem 12. És ez már úgy tűnik, hogy ők ezt már valamilyen szinten tudták, ha másképp nem isteni sugallatra. Zárója bezárva. Na de hogy jut el mondjuk ez a néphez? Mert azért ne gondoljuk azt, hogy ugye fölmegy egy hithű zsidó mondjuk évente háromszor Jeruzsálembe, és ugye a kötelező ünnepekre, hogy így mondjam, és akkor ott hallja ezeket az énekeket, és akkor hát ő akkor ebből kimarad, vagy hogy van ez? Tehát ezen is gondolkoztam, hogy oldódik ez meg, hogy hazamennek akkor ezeket, ott hallják, mint egy műzenét, aztán hát ugye nincsen lemezjátszó, nincsen YouTube, szóval, hogy ez hogyan lesz az övék. És elképesztő, amit kitaláltak, ez már a babiloni fogság utáni időre tehető, ugyanis a babiloni fogság egy nagy mérföldkő volt azért a zsidóság életében. Ugye még az asszírok idejében, 722-ben időszámításunk előtt ugye elpusztul ugye a 10 törzs, ott északon megszűnik az az északi országrész, marad délen 2. Na most azokat meg elviszik Babilonba, jó részüket, persze maradnak otthon páran, de nagy részüket deportálják ugye Babilóniában. Na most akik ugye elmennek, azoknak nincs templomuk, mellesleg azoknak se, akik otthon maradnak, hiszen lerombolják ugye a babiloniak a templomot, tehát már nem áll a salamoni templom, nincs templom. Ugye nem az a rendszer volt, mint ahogy mondjuk Szent István király idejében, hogy kiadatik, hogy minden 10 városnak vagy falunak legyen egy temploma, hanem egy templomuk volt a templom, és miért egy templom? Azért, mert az áldozati rendszer oda kötődött, tehát ugye ennek megváltás terv szempontjából is fontos szimbolikus jelentősége volt, tehát egy templom volt. Na de hogyha egy sincs, akkor mi van? És pláne, hogy ott vannak Babilóniában, ahol idegen civilizációba, kultúrába, idegen társadalomba kell beilleszkedniük. Szerencsére ezt nem úgy kell elképzelni, egy gulágot, vagy egy ilyen szibériai tábort, hanem csak az volt a cél, hogy a két kulacsos zsidó, hát alűrjeiket megszüntessék, mert ugye ezért a zsidóság hajlamos volt Egyiptommal szövetkezni, ami az északi birodalmaknak ugye attól nem tetszett, és gondolták, hogy ez így egyszerűbb lesz, hogyha deportáljuk a lakosságot. De ott nem feltétlenül elnyomásba éltek, de mindesetre meg kellett illeszkedniük. Na most nyilván meg akarták őrizni a saját hagyományaikat, és mindazokat az énekeiket, amiket még a salamoni templomból hoztak. Hát, hogyha a hangszerjáték meg is szűnt, mint ahogy hát ugye a Fűzfáról, ugye az előbb beszéltem, a 137. Zsoltár, itt megint csak egy zárójel, hogy ezek szerint nem annyira nagy hárfáik voltak, ugye ismerünk ilyen kétméteres hárfákat az egyiptomiaknál, ugye? Tehát azért a Fűzfa nem nagyon bírna el egy ilyet, szerintem. Tehát nyilván ilyen kisebb méretű hárfákra kell gondoljunk, de még azt sem műzték, de az éneklés biztosan, már csak azért is, mert amikor több etapban aztán hazamennek, több csoportban, akkor mindig megírja a Szentírás, hogy hány volt köztük az énekes. Sőt, sokszor még azt is, hogy hány énekes nő, meg hány énekes férfi, és ők elsőként telepedhettek le Jeruzsálem környékén, azért, hogy bármikor bevethetők legyenek, amikor kell, akár a város falavatásán, ugye akkor két irányból mentek, tehát ez már az antifonális éneklés elképesztő, ezt később a velenceiek találják, ezt Szent Márk templomban, tehát hogy mennyivel megelőzik őket, tehát hogy egymással szemben énekel a két kórus, ahogy megy a város falakon, és felváltva énekelnek. De hangszerekről nem tudunk. Tehát, de ez mindenképpen azt feltételezi, hogy hát 70 évig voltak fogságban, hát azért ez egy emberöltő nagyjából, tehát hogy mondjuk 10 évesen elviszik az embert, és mondjuk 80x évesen visszatérhet. Hát azért igencsak ápolni kell azt az énekkultúrát, hogy azt még visszamenve még tudja plántálni az új templomba, az épülő templomba is. De úgy tűnik, hogy ezt meg tudták tenni, és ez mindenképpen azt feltételezi, hogy valamilyen módon folytott a zene ápolása is, meg nyilván a hit ápolása is. Tehát ugye a hagyományaikhoz ragaszkodtak. És eznek mi volt a módja? Hát az, hogy szombatonként összegyűltek, tehát építettek ilyen zsinagógákat, tehát ilyen gyülekezeti helyeket, ahol összejöhettek, és szombatról szombatra ugye az írásokat tanulmányozták, ezeket az énekeket énekelték, és tudjunk róla, hogy a kihurcolt zsidóknak körülbelül a 10%-a jött vissza, tehát a többi kint maradt. Na most azok, hogyha megőrizték a kultúrájukat, és ugye zárt közösségként éltek tovább, akkor tulajdonképpen az ő zenekultúrájuk még az első, a salamoni templomnak a zenekultúrája, gondoljuk meg, ugye? Mert ugye ők kijöttek Babilonba, de nem mentek vissza, tehát amit tudnak, az a salamoni templomnak a kultúrája. Na most erre fel egy zenetudós, egy bizonyos Idehezón, 1938-ban halt meg, a 20. század elején elment az akkori Babilóniába, Irak, Irán, Jemen, ez a környék, és fölkereste ezeket a szorvány elzártan élő zsidó közösségeket, és lejegyezte az énekeiket, és azt találta, hogy elképesztő hasonlóság van ezek között az énekek között, és aztán az első századi, illetve az első századokban kialakuló római birodalom területén létező énekek között, amik már aztán mennek át egy kicsit ilyen Gregóriánba. Szóval még a korai Gregóriánba is sok minden felelhető ebből. Tehát olyan szintig megőrződött, hogy azok is megőrizték nyilván, akik visszajöttek és átplantálták a második templomba, de akik kimaradtak, azok is megőrizték. Egész a 20. századig. Ez valami elképesztő teljesítmény, gondoljunk bele. Ez azért nagy dolog, mert például a 4. században Augustinus csodálkozva írja, hogy megismerve a zsidó kultúrát, hogy ők is mennyire megőrizték már a második templom pusztulása után, vagy 300 évvel azt, amit tanultak. Ugye tudjuk, hogy a második jeruzsálemi templom időszámításunk szerint 70-ben pusztult el, ugye a rómaiak által, ugye a Titus seregei pusztították el, és szétszórodtak ugye a zsidók a világ minden tájára, de a kultúrájuk megőrződött. Ezt itt Augustinus a 4. században. Jó lehet, leigázták őket a rómaiak, nem pusztultak el a zsidók. Minden Róma által leigázott nép átvette a rómaiak törvényeit, bár legyőzték ezt a népet, de ennek ellenére megtartották saját törvényeiket, és ami Isten tiszteletüket illeti, megőrizték használatát és atyáik rituáléját. 4. században Augustinus írja ezt, szerintem elképesztő. Tehát ez egy olyan időkapszula, hogy így mondjam, az is, ami Babilóniában maradt, meg az is, amit ők átmentettek és megőrizték. Ugye azért látni a világtörténelemben szerintem az erdélyi magyaroknál ugyanez van, hogyha az ember belekeveredik egy idegen kultúrába, akkor annál is inkább próbálja megőrizni a saját identitását, és ennek egyik eszköze az, hogy a kultúrájához ragaszkodik. Tehát népviselet, hogy akkor matyóhímzés, vagy nem tudom milyen papucs, vagy ilyen népi ének, tudjuk, ugye? Szóval, hogy ez is az összetartozás, meg a közösségi szellemnek az erősítése. Na most egy kicsit én ezt látom ebben. Igen ám, de amikor visszatértek, akkor azért ez egy kicsit kevésnek bizonyult, hogy hát még nem is létezik templom, hogy akkor mit csináljanak. Ugye sorba épültek meg a zsinagógák szerte az országban, úgyhogy például mire Jézus koráig érünk, addig állítólag 396, illetve egy másik forrás szerint 480 zsinagóga volt már Jézus idejében Júdeában, tehát a déli ország részben. Tehát, hogy ez hogy van? Tehát, hogy fontosnak tartották, hogy szombattól szombatra összejönnek, pláne még nincsen templom. Hát akkor még annál inkább, hogy kell valami közösségi háznak lenni, vagy valami valahol valakinél összejönni, hogy így mondjam. Igen ám, de amikor megépül a második templom, akkor ugye kérdés, hogy annak a zenekultúrája hogyan plantálódik át a zsinagógákba. És itt van egy nagyon érdekes dolog a történetben, ugyanis erre rájöttek a lévita papok is, hogy milyen jó lenne, hogyha amit az énekmestereik kitaláltak ott a templomban, meg hogy ilyen zsoltárokat énekelnek, hogy egyszerűbb formáikat, milyen jó lenne, hogyha ezek a diaszpórában élő zsidók, illetve az ország különböző területein élők, akik ugye szombatról szombatra zsinagógáikba jönnek össze, hogy azok is ezt művelnék. És akkor kitalálták ezt a Mahamad intézményt, ami azt jelenti, hogy Ánse Mahamad, hogy álló férfiak vagy álló férfiak helye. Tehát egy olyan intézmény, ami azt jelentette, hogy az országot felosztották 24 részre. Minden egyes rész Ebből az egyes zsinagógákból kiválasztották a legügyesebb, zeneileg legrátermettebb kántorokat, vagy ilyen zenei vezetőket, és akkor azokat, hát hogy így mondjam, kötelezték, hogy kétszer évente fölmenjenek Jeruzsálembe, azért, hogy egy-egy hétig fönt legyenek, és megtanulják a templomi énekeket. Úgy képzeljük el, hát direkt azért, hogy elvegyék ennek a muszáj jellegét, ezért azt csinálták, hogy tavasszal a zsengekéve ünnepét használták fel, ami egy örömünnep, össze pedig, amikor már az érett terményeket mutatták be, ami szintén egy ilyen örömünnep volt. Ez az Ernte Dankfest magyarul. Tehát ezeket használták fel, és akkor egy-egy hétre fel kellett menni Jeruzsálembe, és ilyen kantillálást tanultak. Pontosabban azért ez nem egészen önt a Gregóriánban, mert ahogy hallottuk, ilyen kis dallamodelleket kellett megtanulniuk, és aztán azt alkalmazniuk. De hogy még kellemesebbé tegyék a felutazásukat, ezért a Misna részletesen leírta, hogy a jeruzsálemi papok mennyi mindent tettek meg azért, hogy azok, akik aztán ebből a 24 területről fölmennek Jeruzsálembe, hogy jól érezzék magukat, és úgy érezzék, hogy tényleg rájuk nagy szükség van, mert egyébként nagy szükség is volt rájuk, ezért ezt írta szó szerint a Misna. Minden kisebb helyről a Maamádhoz tartozó férfiak összegyűltek a Maamád városában, ez szerintem Jeruzsálem mellett lehetett valahol. A szabadban éjszakáztak, nem mentek be a házakba. Kora reggel azt mondta a Maamád vezetője, rajta, menjünk fel a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Ez idézet, Jeremiás 31.6 szó szerint idézet. Azok, akik közel laktak Jeruzsálemhez, friss fügét és szőlőt hoztak, a távolabbról érkezők szárított fügét és mazsolát. Előttük ment egy békeáldozati ökör, bearanyozott szarvakkal, fején olajátból készült koszorúval. Kíséretként síposok játszottak, míg Jeruzsálem közelébe értek. Amikor közel voltak Jeruzsálemhez, követeket küldtek a városba, és betakarták zsenge gyümölcseiket. A vezető és az előjárók, és a pap és a léviták, és a templom kincstárnoka jött fogadásukra. A lehető legnagyobb tisztelettel fogadták őket, és Jeruzsálem valamennyi kézművese felkelt, és e szavakkal köszöntötte őket. Testvérek, férfiak, erről és más helyekről szeretettel üdvözlünk benneteket. Sipolással kísérték őket a templomhegyhez. Ahogy a templomhegyhez értek, Agrippa király is egy kosarat tett a vállára, mármint a saját vállára, és azzal ment a templom udvaráig. Amint elérték a templom udvarát, énekelni kezdték a léviták. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. 30. Zsoltár, 2. vers. Ez idézett Dávid templom szentelési énekéből. Tehát ennyire fontos volt, tehát, hogy egy ilyen intézményesített tanulást rendszeresítettek, hogy a templomban az énekesek által legmagasabb szintre fejlesztett zenekultúrát valahogy tovább plantálják a különböző zsinagógákba, és így valamennyi hívőhöz eljuthasson. Ez, azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú dolog, amit tettek. És hát, hogy mi volt az eredmény? Hát például az, hogy egyre inkább úgy érezte a hívő közösség, hogy hát azért mi is szeretnénk énekelni valamit a templomba. Na de hát ott képzett énekesek vannak, hát úgy nem lehet csak úgy ott énekelgetni. Úgyhogy aztán szokássá vált, hogy mondjuk egy alleluja végződést azért énekelhettek, vagy esetleg valami egyszerűbb dallam végződést. Aztán ez úgy meghonosodott a zsinagógákba is, illetve az Isten tiszteleti formákban. Úgyhogy most egy jemenita rítust szeretnék bemutatni, tehát most Babilóniában vagyunk, ha úgy tetszik. És figyeljük meg, hogy az előénekes milyen cifrán énekel, teljesen nem tudják utána, hogy nincsenek is együtt a gyülekezet, de megpróbálják mindenekre leutánozni azokat a bonyolult dolgokat, amiket a kántortól hallnak, de hát több kevesebb sikerrel. Tehát az, hogy minél cirádásabb egy dallam, ugye annál nehezebb megtanulni. Viszont ugye tudni kell, hogy a keleten tehát minden dallamot a makámról lehetett ráismerni. Amikor egy zsoltár elején olvassuk, hogy nem tudom minek a dallamára, az nekünk a világon de semmit nem mond, de nekik mondott, mert ugye ezek nem csak ilyen műénekek voltak, hogy így mondjam, hanem felhasználtak éppen úgy, mint Luther világi dallamokat is. Persze nem olyan értelemben dallamok ezek, mondtam, ilyen makám el szerinti dallamok ezek. Tehát voltak köztük munkadalok, arató, szüreti dalok, szerelmi dal, tehát sokfélét hadd felhasználtak, és hogyha mondjuk az elejre odaírták az illető dallamnak a címét, akkor már tudta az illető, hogy mire kell énekelni. Ez nekünk most semmit nem mond, de nekik ez sokat segített. Na és nyilván, hogy sokkal szebben énekeltek, mint itt, de ez viszont egy élő gyakorlat, egy jemeni ritus. Amit énekelnek, az a 114. Zsoltárból egy részlet, ez pedig az Egyiptomból való megszabadulás feletti örömöt sugallja. Mikor Izrael népe kijött Egyiptomból, Jákobnak háza népe az idegen nép közül, Júda volt az ő szentséges népe, és Izrael az ő királysága. A tenger látta őt, és elfutamodott, a Jordán hátra fordult. A hegyek szökeltek, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai, stb. Stb. Hallgassuk meg, tehát figyeljük meg, vagy hallelujját énekelnek, tehát hallelujjah, ugye rövidített alak, dicsérjétek az Urat, vagy megpróbálják az utolsó sort egy kicsit még cifrázva tovább vinni. És szeretnék megmutatni még egy ilyen bűnbánati éneket is, ami az engesztelési naphoz tartozott. Ugye tudni kell, hogy az őszi ünnepek sorában kiemelt volt az engesztelési nap, mert ugye akkor már előzőleg bűnbánatot kellett tartani, és ugye ez az Isten ítéletnek volt úgymond az ideje, tehát amikor a főpap bement évente egyszer, ugye ilyenkor, a nagy engesztelési napon bemehetett a Szentek Szentjébe, ahova egyébként soha be nem tette a lábát, és ugye az áldozat vérével meghintette a frigyládát, magyarul az egész nép bűneiért hozott áldozatot. És hát ez a megtisztulás, ez biztosította az, hogy az 5 nappal későbbi sátoros ünnepen részt vettek. Tehát, hogyha valaki nem sanyargatta meg magát, akkor ugye úgy írja a Bibliánk, hogy az írtassék ki a népe közül, hát nem ölték meg, hanem nyilván kizáratot és nem levetett részt ugye a sátoros ünnepen, ami a végső boldogságot jelenti ugye a mennyben az igazakkal és Istennel. Nos, ez egy ilyen bűnbánó ének lesz, az Ovinum Alcino szövege. Atyánk és királyunk, vétkeztünk te előtted, emelj fel minket, kérünk a nevedért, fordítsd el rólunk bal sorsunkat, hiúsítsd meg ellenségei gonosz szándékát, zúzd össze rágalmazóinkat, fordítsd el rólunk a betegségeket, háborút, éhséget, szolgasságot és kárhozatot, és engedj minket visszatérni karjaidba. Figyeljük meg, hogy az ének olyan egészen halkan indul, időnként a szóló éneket a gyülekezet olyan egy kitartott hanggal kíséri, tehát egy alapot nyújt az énekének. Nyilván nem tudnának ilyen cifrázatosan énekelni, meg ez egy szabad, meghalljuk, egy szabad éneklés, és egyre inkább belelovalja magát, hogy Isten bocsásson meg neki, egyre inkább az énekes. Ezt a fokozást, ezt érdemes megfigyelni benne, kicsit hosszabb lesz, de azért szeretném, hogyha egybe hallgatnánk meg. Viszont időnként megszólal, és tényleg egy ilyen biztos alapot ad az énekének a gyülekezet ezzel az álló kitartott hanggal, amit később hangszerezni be, ugye orgonapontnak hívunk, amikor egy orgonista lenyom egy hangot, és pedállal is közben megjátszhat, amit akar. No.
Oh,
Engesztelési napot megelőzte a kürtzengés ünnepe, ne valami vadászkürtre gondoljunk, hanem egész egyszerűen kós szarvkürtre hoztam ilyet, magyarul sófár, így néz ki. Bátrabban kipróbálhatják, én nem tudtam megfújni, de ez nem lehet semmit. Van, amikor kialakítanak a végén egy ilyen fújókát, de ezen nincsen, és szerintem nehezebb is így játszani rajta, de remélem, hogy ez... nem tart vissza senkit, tehát nyugodtan meg lehet próbálni majd a végén. Mindenesetre a kürtzengés ünnepén sófárt fújtak. Egyébként például a szombatkezdése is felhasználták. Amikor közeledett a szombat, ugye péntek estétől, naplementétől szombat estéig számították a napokat, és így a szombatot is, akkor nem sokkal a vége előtt, mielőtt beállt volna a szombat, akkor kimentek a legmagasabb helyre a sófárfújók, és elkezdték fújni. Ezzel jelezték a munkásoknak, akik kint dolgoztak a mezőn, vagy a földeken, hogy vigyázzatok, nem sokára beáll a szombat, fejezzétek be a munkát. A sófárfújásnak a befejezése jelentett a szombat beálltát, tehát onnétől kezdve nyugalom volt, vagy kellett, hogy legyen. De egyébként éppen úgy használtak harci célokból is, tehát, hogy jeleket adtak a különböző hát utasításoknak megfelelően riadót fújni, vagy visszavonulót, vagy bizonyos jeleket törzseknek adni. Tehát többféle funkciója volt, ugyanúgy, mint ahogy a trombitának is. Na most azért, hogy egy kicsit halljunk ilyen sofár szót, remélem, hogy nem rontottam el, akkor még azt megmutatom gyorsan, hogy, mert én nem tudom megszólaltatni elnézést, hogy hogy szólt ez a dolog. Kétfajta jelet is fogunk hallani. Nem, mindjárt vissza kell jönni. Kürtzengési ünnepén épp úgy, mint csatába menet használták. Nyilván, hogy ez a sok kis aprócska hang, ez felhívás, meg riadó, ugye, nyilván ilyesmire utalt, de például, hogyha lefelé fújták meg lefelé menetben, akkor például az azt jelentette, minden házban volt sófár, hogy gyorsan előkapták, ha valaki meghalt, és ezzel jeleztek a többieknek, hogy gyertek, mert haláleset van, és hogy segítsetek. Tehát többféle funkciója volt. Nos, hogyha össze akarnám foglalni, hogy mi a legfontosabb tanulság nekem így a Zsoltárok könyvéből, megjegyzem, nem csak ezt énekelték, hanem az egész Bibliát, ugye ezt tudjuk, amiről biztosan a neve alapján az csak ugye az énekek éneke gondolnánk, meg a Zsoltárok könyve, de gyakorlatilag mindent énekeltek. Egyébként a több történeti könyvbe találunk egyéb énekeket, például Debóra éneke, vagy Mária Hála éneke, vagy Mózesnek ugye két éneke is benne van a Tórában, Mózes öt könyvében, tehát sőt, megtaláljuk például a 2 Sámuel 22-ben lévő Dávid éneket megtaláljuk 18. Zsoltárként a Zsoltárok könyvébe is. Tehát ez mind arra utal, hogy élő gyakorlat volt, mint hogyha Bartók elment volna, és összegyűjtött volna a népdalokat. Tehát és akkor eldöntő, melyik a legszebb, melyiket rakjuk egy gyűjteménybe, kicsit úgy képzeljük el, tehát ne úgy, hogy most összeültek az énekmesterek, hogy most akkor komponálunk valamit valamire, és akkor eldöntjük, hogy ez kanonikus vagy nem. Tehát ez nem így működött, hanem már meglévő gyakorlatból a színejavát összeválogatták, és ebből lett Zsoltárok könyve. De például kevésbé ismert, de például Habakuk könyvét ugyanúgy énekeltek, nézzük meg az utolsó fejezetnél, ott az elején találjuk, hogy az éneklőmesternek az én hangszereim egy az egyben ugyanaz, sőt meg a szela is előfordul, ami egyébként sehol máshol, csak a Zsoltárok könyve és itt. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát tanulságként én azt mondanám, hogy azért érdemes arra figyelni, hogyha egy kultúra, elér egy bizonyos szintet, ami elég magasnak mondható, akkor, hogy így mondjam, kutya kötelessége, hogy az egyházi zenét is azon a szinten tartsa, vagy azon a szinten művelje. Például, hogyha tovább megyek így korszakilag, akkor nem véletlenül volt mondjuk palesztinai csúcspont mondjuk a Rómában, vagy Schütz is a maga módján, vagy Bach leginkább ugye az egész zenetörténetben, mert az elért legmagasabb szinten, tehát ami a műzenét jellemezte, tehát a legmagasabb szinten művelték az egyházi zenét. Megjegyzem, ez ugyanaz, mint ami az ókori uralkodóknál volt, mert náluk nem volt különbség az udvari zenészek, meg a templomi zenészek között, hiszen a zene, az a zsidókat kivéve mindenhol egy ilyen titkos tudománynak számított, és ilyen kultikus célokat szolgált elsősorban, és a templomi hangszerészeket fogták be, aztán, hogy a palotába is, hogy úgy mondjam, szórakoztassák a királyt, meg nem tudom, az előjárókat. Tehát nem volt ilyen külön általános képzés, mint a zsidóknál, mire mutattam is az előbb. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez mindenképpen követendő példa, és az a fajta őszintesség is, ahogy hozzáálltak ehhez az uralkodók, hogy Dávid nem szégyelte, hogy gondoljunk bele, hogy egy király most hadd ne menjek messzebbre, tehát egy ország uralkodója mai példákkal élve, most nem azonosítok senkit, de hogy kiáll a nép elé, és elénekelteti az éneklőmesterre, hogy neki milyen dolgai voltak, vagy hogy milyen nyomorúságba jutott, és hogy milyen kétségek gyötörték, és hogy a lelkének a legmélyét feltárja, és azt mondja, az énekmestereknek a legműveltebb és a legmesteribb énekeseknek, hogy na akkor erre írjatok egy énekszámot, és azt a templomba énekeljétek. Ez mondom, egy liturgikus énekeskönyv, amit a kezünkbe tartunk, Zsoltárok könyve címen. Tehát azért ez egészen elképesztő. Tehát, hogy ez a lelki mélység, és ugyanakkor ez a művészi nagyság. És ugye Isten mindezt, hogy fogadta, hát induljunk ki abba, hogy még az első foglalkozások között a Biblia legelső lapjai már ott vannak, a Júbál megemlíti, hogy lantosok és síposok atya. Tehát, hogy a hangszerjátékost éppen a sátorkészítők mellett éppen úgy megemlíti. Tehát, hogy a zene az végig egy ilyen nagyon fontos valami, úgy tűnik, hát olvassuk el ilyen, és a könyvében nem egy jelenet van, 4., 5. fejezet, 14. fejezet, hogy hogyan a mennyben hogyan dicsőítik Isten. Tehát a zene az volt, van és lesz, és annak, hogy milyen módot választunk, hogy hogyan dicsőítsük a Jóistent, az viszont már rajtunk múlik, tehát hogy milyen szintre fejlesztjük magunkat egyrészt, tehát ez egy szakmai dolog, másrészt pedig, hogy lelkületileg, hogy állunk hozzá. Hát ennek értelmében kívánok mindenkinek tovább gondolást ebben a témában, és minél szebb közös éneklést, mert azt hiszem, hogy a közös éneklésnek van egy összetartó ereje mindenképpen. Tehát ezeket a zsoltárokat nem magukba énekelték. Tehát, hogyha elolvassuk az első századi keresztény írókat, akkor mindegyik azt mondja, meg Pál is azt mondja a Kolossai levélben, hogy ugye ezeket énekeljétek, himnuszokat, lelki énekeket, ugye, egymás épülésére. És ő is mit csinált, Csillással együtt ugye énekelt a templomban, a fogságban, tehát a börtöncellájában mindenkinek a legnagyobb meglepetésére, hogy hét Isten dicsőítőjének hallatszik a cellában. Tehát ez teljesen szokatlan volt. Jó, gondoljuk meg, és ezek mindig erősítőek, és valahol olvastam, hogy aki énekel, az nem fél. Tehát nem véletlen, hogy énekelni kellett csatába menet is. Tehát Jóisten nagyon szokta azt mondta, hogy na menj előre, és elő mennek az énekes papok. És az ember nem ért, hogy énekelni, hogy ez hogy jön ide. Próbáljuk ki. Mert működik, jó? És ezek az énekek is lelkesítsenek bennünket az üzeneteik által is. Köszönöm a figyelmet.